Helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a mai napon is felvirasztottad a világosságodat miránk, és köszönjük, hogy ennek a napnak az estéjén együtt lehetünk, és megállhatunk te előtted. Csak te tudod, hogy mi minden történt velünk ezen a mai napon, talán jobban tudod, mint mi magunk, hiszen oly sokszor nincs is időnk arra reflektálni, amit mondtunk, vagy amit tettünk, oly sokszor nem is vagyunk tudatában annak, ami körülöttünk zajlik. Mégis szeretnénk ezt az egész napot így te eléd hozni, megköszönve mindazt, amiben megsegítettél bennünket, és bocsánatot kérve mindazért, amiben vétkeztünk te ellened. Dicsőítünk téged az Úr Jézus Krisztusért, aki a mi igaz világosságunk, akiben felragyogott a te világosságod. És arra kérünk téged, hogy amint szavadra sötétségből világosság állott elő kezdetben a teremtéskor, úgy szóljál ma este is hozzánk. Küldj csak egy szót szent lelkednek erejében, amely bennünket megragad, megújít, meggyógyít, megszabadít. Árazd ránk világosságodat, igazságodat az Úr Jézus Krisztusban. Így kérünk, légy velünk, és szentelj meg minket. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumának a 8. fejezetéből olvasom, folytatva a tegnap megkezdett részt, illetve annak egy szakaszát újraolvasva, a 22. verstől a 38. versig. Amikor Bécsajdába érkeztek, egy vakot vittek Jézushoz, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem is az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Látsz-e valamit? Kérdezi Jézus a vakot, miután szemére köpve rátette a kezét. És ő azt válaszolja, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnának. Nem kis eredménye ez, hiszen az az ember, aki eddig vaksötétségben élt, most már homályosan, bár, de lát. Dereng a fény, valami történik. Ugyanakkor Jézus azért jött, hogy teljes és világos látást nyújtson, ezért azt olvassuk, hogy Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult, tisztán látott mindent. Tegnap este beszéltem arról, hogy Márk evangélista nem pusztán egy gyógyítás történetet akar elénk adni ebben a szakaszban, hanem úgy helyezi el ezt a történetet, a vak meggyógyításának a történetét, hogy annak sokkal mélyebb jelentése is legyen, mégpedig abban, ahogy a tanítványok, akiket Jézus készít, felkészít, ahogy a tanítványok megismerik, meglátják, felismerik, hogy kicsoda Jézus. A központi kérdése ennek az egész nagy egységnek az, hogy Jézus tanítványai látnak-e bármit is? Látják-e a szívükkel, értik-e a bensőjükben, hogy ki az a Jézus, aki elhívta őket? És mi vár azokra, ő rájuk is, akik követni fogják őt? És tegnap láttuk, hogy a rövid és summás válasz az, hogy nem látnak, nem értenek, teljesen reménytelenül, menthetetlenül vakok. Mindenki vak Jézus igazi valóságára, az isteni valóságra. Ez a történet azonban, amit Márk itt elhelyez, a vakember meggyógyításának a története reményt kelt. Bár vakok vagyunk, de létezik gyógyulás. Jézus kézen fog, kivezet a mindennapi helyzetekből, és megnyitja a szemünket. Márk azonban ennél többet is elmond. Azt mondja ezzel a történettel, hogy a tanítványok látása nem egyből, nem azonnal jön meg. Hasonlóan a vakhoz, akiért Jézusnak kétszer kell imádkozni, és ez az egyetlen ilyen gyógyulás történet, ahol Jézus kétszer imádkozik valakiért, hogy aztán az teljesen meggyógyuljon. A tanítványoknak is több időre és több érintésre van szüksége ahhoz, hogy teljesen felnyíljon a szemük arra, hogy ki ez a Jézus. Úgyhogy ma arról szeretnék először beszélni, hogy mi az a helyzet a tanítványok életében, amikor már látnak, de még nem látnak teljesen. Amikor már valamit értenek, de valami még eltakartatik a szemük elől. Másodszor aztán arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit nem látnak, és mi az, amit a legnehezebb mondjuk így megértenünk, meglátnunk és elfogadnunk Jézus személyével a kapcsolatban. Azért, hogy aztán arról beszéljünk, hogy mi ennek a jelentősége, miért kell látnunk a teljes Jézust ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. A tanítványok szemeinek a részleges megnyílására Péter egymást követő kijelentései világítanak rá. Amikor Jézus megkérdezi tőlük, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor azt mondják, hogy a nép körében lényegében Jézust prófétának tartják. Egy olyan Istentől elhívott, felruházott embernek, aki Isten akaratát hirdeti, Istenhez fordulásra hív, és isteni erőkkel csodákat tesz. És amikor Jézus a tanítványokat szembesíti a kérdéssel, hogy és ti kinek mondtok engem, akkor Péter azt mondja, te vagy a Krisztus. Ez pedig csodálatos látást jelent. Miért? Hát számunkra pusztán Péter Jézus nevét mondja. Jézus Krisztus, hát te vagy a Krisztus. Mi ennek a jelentősége, hogy Péter ezt kimondja? A Krisztus szó Jézusnak nem a neve, hanem a címe volt. Görögül Krisztus, héberül Messiás. Amikor Péter ott áll Jézus előtt, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, akkor ezzel azt állítja, hogy te nem pusztán egy proféta vagy, nem pusztán egy különleges küldötte Istennek, akiről olvasunk a Szentírásban, hogy máskor is volt ilyen, hanem te vagy a Messiás, te vagy az egyetlen, a régvárt, te vagy az, akiben minden beteljesedik. Péter olyant val meg, aminél magasztosabbat, csodálatosabbat zsidó ember nem mondhat. Amikor Péter Jézussal szemben azt mondja, és ez csodálatos látás, hogy te vagy a Messiás, akkor ezzel azt mondja, hogy mindaz a szomjúság, mindaz a vágyakozás, mindaz a várakozás, ami ott van ennek a népnek az életében, régóta beteljesedésre jutott a szemük láttára a názáreti Jézusban. És mi ez a vágyakozás? Mi ez a szomjúság? Azért Izrael hitében, azért a tanítványok szívében is, hogy amikor eljön a messiás, amikor eljön az utolsó idők királya, amikor eljön az utolsó idők uralkodója, akkor egy olyan kor, egy olyan világ, egy olyan élet köszönt be, amelyre mindannyian vágyunk. A proféták alapján ők tudták, hogy ez azt jelenti, hogy igazság lesz a földön, hogy békesség fog uralkodni mindenen, és hogy minden telve lesz Isten ismeretével. Hogy megújul az egész teremtett világ, és egészen mássá lesz, mert mindenen Isten uralkodik. Amikor Péter tehát ezt kimondja, akkor valami olyat lát, ami különleges. Mi ez a vágyakozás? Szeretnék erről úgy beszélni, hogy mi is tudjunk kapcsolódni hozzá, akik esetleg, vagy biztosan nem ezzel a zsidó messiás váradalommal élünk a szívünkben. Egy angol teológus négy olyan területet ismertet az ember életében, amelyekről azt mondja, hogy ezeken a területeken, ami ott van minden emberben, hívő vagy nem hívő, mindegy, ezekben a területekben, ezekben a vágyakban valami visszhangzik ebből az eljövendő világból. Azt mondja, ez hitkérdése, vagy csak egy álom, hogy van a szívünkben sok-sokféle vágy, és ébredjünk fel, ez nem valóság, vagy pedig ezek a vágyak arra mutatnak rá, hogy létezik valami eljövendő, csodálatos valóság, létezik valaminek az emléke a lelkünkben, a szívünkben, és ez a vágy rámutat erre. Mi ez a négy dolog? Az egyik ilyen nagyon mély és egyetemes vágyunk az az igazságosság iránti vágy. Az, amikor napjában, ki tudja, mai nap is felkiáltottunk-e bármilyen helyzetet nézve, akár egy családi, személyes helyzetre nézve, akár az ország helyzetére nézve, akár a világban, ha történt valami, amikor azt mondjuk, hogy ez nem igazság. Láttunk valamit, vagy hallunk valami bűntényről, és azt kiáltjuk, hogy kell lenni igazságnak, helyére kell kerülni a dolgoknak. Nagyon mélyen ott van minden emberben, hogy kell lenni igazságnak. És miközben az igazságot szolgálja a törvényhozás, a bíróság, a rendfenntartás, és minden egy állam életében, mégis mivel szembesülünk folyamatosan, hogy nincs igazság. És a lelkünk legmélyén igazságért kiáltunk. Azt mondja Anti Wright, hogy ez a teológus, hogy ez egy jelzőoszlop. Ez vagy egy olyan vágy az ember szívében, ami csak egy álom, csak egy álomra vágyik, ami úgy sincs, mert nincs igazság, és nem is lesz. Vagy egy olyan vágy, egy olyan jelzőoszlop, ami rámutat arra, hogy igen, van valahol igazság, egyszer a helyére kerülnek a dolgok. Isten teljes uralmában. A másik ilyen vágy, mondja, a másik nagy szomjúság az emberben az a spiritualitás iránti vágy. Egy olyan világban élve, a nyugati világban élve, ami lényegében azt mondta, hogy az élet annyi, amennyit látunk, megfoghatunk, a valóság az, amit tapasztalunk, és amit megveszünk, és megeszünk, és létrehozunk. Ebben a világban teljesen világos, egyre erősebben csap fel az emberben. A nyugati ellenben is a vágy. Kell lenni valami többnek. Valami az ember szívéből, ami keres. Ami valami transzcendenst, valami e világon túli kerest, amiben ott van az, hogy többre lettünk alkotva, mint pusztán arra, hogy létrehozunk javakat, leéljük az életünket, aztán vége legyen az egésznek. A harmadik jelzőoszlop mondja, vagy a harmadik visszhang, ami visszhangozza ezt, az annak a felismerése és a megélése, hogy kapcsolatra született lények vagyunk. Hogy a legfontosabb ebben az életben, és néha rá is jövünk, a kapcsolat. Hogyan lehetséges, hogy olyan hatalmas erővel vágyunk szeretett kapcsolatokra, és ugyanakkor a legtöbb kudarcunk és fájdalmunk éppen a kapcsolatokhoz kötődik. A legbensőségesebb kapcsolattól szerelem, házasság, a nagyobb közösségek együttéléseig, egy város, egy ország, nagyon jól tudjuk, hogy egymásra vagyunk utalva. És ennek megélése, hogy mégis megéljük ezeket a kapcsolatokat, hogy megbékélt kapcsolatban éljünk, borzalmasan nehéz. N.T. Wright külön beszél két valószínűtlen területről, így mondja, ahol a kapcsolatok paradoxonját, hogy egyszerre szépséges és ugyanakkor fájdalmas, egyszerre elengedhetetlen és ugyanakkor nehéz megéljük, ez a szexualitás és a halál. Mert az egyik, a szexualitás ahelyett, hogy azt a gyönyörűséget hozná a mai embernek, amire a Teremtő adta, gyakran fájdalmat, megaláztatást és torzulást hordoz. A másik, a halál pedig végzetesen beárnyékol minden kapcsolatot. És mégis ott van bennünk, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A negyedik jelzőoszlop pedig mondja a szépség. A szépség a maga törékeny és illékony valóságában, amikor teológiailag azt mondanánk az Isten dicsősége, a szépség, amikor egy-egy pillanat erejéig ránk ragyog a természetben, hát csak átéljük, hogy milyen gyönyörű és mennyire egyek vagyunk azzal, ami körülvesz minket. Egy-egy pillanata ránk ragyog, felsejlik a művészetekben, egy zeneműben, egy-egy képben. Egy-egy pillanata ránk ragyog egy másik emberben, de mindez csak azért, hogy egy pillanat alatt aztán el is tűnjön és maradjon a gyakran szürke, brutális valóság. Megpróbáljuk megörökíteni az idilli hangulatot, és abban a pillanatban tudjuk, hogy hiába örökítettük meg, semmit nem örökítettünk meg, mert elsiklik a kezeink közül. Így fogalmazhatnánk meg azt, amit a zsidó biblia, a zsidó gyökerű biblia, vagy a zsidó Péter megfogalmaz, amikor azt mondja, hogy te vagy a messiás. Hogy mindaz, amit várunk, mindaz, ami a szívünkbe van írva, mindaz ott van te benned, mert te vagy az utolsó idők királya, akiben Isten uralma teljessé lesz, és egy olyan uralom köszönt be, ahol nincs igazságtalanság, ahol megbékélt kapcsolatok vannak, ahol gyógyulás van, ahol szabadulás van, ahol békesség van, és ahol mindent és mindenkit átjár Isten ismerete. És ezért, amikor azt mondja Péter a názáreti Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus, akkor Péter olyat lát, amit emberi szemmel nem láthat. Olyat ismer fel, amit ember nem ismerhet fel. Maga Jézus mondja a Máté evangéliuma szerint Péternek erre a hitvallására, hogy boldog vagy, mert nem test és vér, az nem ember jelentette ki ezt neked, hanem azért mennyei atyám. Ha valaki Jézusban, akkor vagy ma felismeri, hogy ez az a Jézus, akiben és aki által meggyógyul az ő élete, és megújul ez az egész teremtett világ, az már nem vak, az lát. És ez Isten lelke gyógyító érintésének az ajándéka. És ekkor jön a meglepetés. Abban a pillanatban, ahogy Péter megvallja az igazságot Jézusról, ahogy kimondja ezt a nagy titkot, hogy Jézus Isten válaszol az emberiség minden hiányára és sóvárgására, azt olvassuk, hogy Jézus tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öretnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Ahogy megnyílik a tanítványok szeme, Jézus abban a pillanatban elkezd beszélni arról, ami előtte áll. Meg kell halnia, és fel fog támadni. Ezekben a fejezetekben itt Jézus háromszor fog erről beszélni, és a tanítványok, akikről az imént azt mondtuk Péterről, hogy lát, nem látnak. Péter annyira nem lát semmit, hogy meg akarta Jézus dorgálni. Jézus, most mondtam, hogy te vagy a messiás. Most vallottam meg, hogy te vagy az utolsó idők királya. Most fejeztem ki a beléd vetett bizalmam, hogy az életünk, a népünk élete, minden benned fog megoldódni. Hogyan beszélhetsz arról, hogy te meg fogsz halni? Hogyan képzelsz ilyeneket? Mire Jézus csak azt mondja, távozz tőlem, sátán, nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Magyarul, Péter, te semmit sem értesz. Milyen ez az állapot? Mint amikor a vak azt mondja, az első gyógyító érintés után, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnának. Látok, de nem látok világosan. Valamit megsejtettem, valamit érzek, Jézusban itt van minden, amire vágyok, de valami még nem világos. És talán azt is tudod ezen a ponton, hogy ami hiányzik, ami nem világos, az épp azzal van összefüggésben, amiről Jézus beszélt. Miért kellett neki szenvedni? Miért kell neki meghalni? Mi ez az egész? Úgyhogy másodszor arról fogok beszélni, hogy miért olyan nehéz meglátni, megérteni a megfeszített messiást. Persze vissza lehetne egyből kérdezni, kérdése egyáltalán, hogy miért nehéz megismerni, meglátni, magunkhoz ölelni a messiást a kereszten. Nem azon kellene inkább csodálkozni, hogy egyáltalán van olyan ember, aki felismeri a megfeszített Jézusban a mindenható Istent, a szabadítót és a gyógyítót. Hiszen az, aki a fán függ, az, akit elárulnak, aki szenved, akit átadnak a halálra, hogy itt elmondja, aki meghal, az mindenben totálisan ellentéte annak, amit a tanítványok a messiásban vártak. Az mindenben. Miről beszéltem eddig? Vágyjuk az igazságot, vágyjuk a lelkiséget, Istennel való kapcsolatot, ha már így fogalmazzuk meg, ha eddig eljutottunk ebben a kérdésben. Vágyunk a gyógyult kapcsolatokra, a harmóniára, vágyunk a szépségre, Isten dicsőségének a jelenlétére, amiből oly keveset érzünk csak át egy-egy pillanatra. Mindenre vágyunk, és akkor a másik oldalon mi van előttünk? Mondjuk így, egy összetört, kificamodott, meggyötört test. Jézus a kereszten. A lényünk legmélye tiltakozik az ellen, hogy mindazt, amire szomjazunk, egy jobb, egy igazabb, egy teljesebb világot, mindaz, amiről álmodunk, egy ilyen helyzetben lássunk beteljesedettnek. Mert mindez a feje tetejére állítja azt, ahogy a dolgokat elképzeljük. Három dologról szeretnék beszélni konkrétabban, hogy mi akadályozza a látásunkat. Tudván azt, hogy akármit is mondok, csak Isten lelke tudja megnyitni a szemeinket. Az első, hogy amikor ránézel és hallasz Jézus szenvedéséről és keresztjéről, lehet, hogy el tudod mondani, ha olyan háttérrel vagy, és megtanultad, hogy persze, hát értem, azért halt meg a Biblia vagy a hitvallások szerint, mert magára vette a bűneink büntetését, helyettünk halt meg. De mégis valahol igazságtalannak tartod ezt. Tehát a szívednek, ezt lehet, hogy tudod, de a szívednek egy mélyebb szintjén teljességgel igazságtalannak tartod azt, hogy Jézusnak meg kellett halnia az egész világ bűneiért. Sőt, Jézusnak az én bűneimért. Tehát kértem őt erre. Igazságtalannak tartod. És ezért nagyon sokan a lényük legmélyén egy elemi tiltakozást hordoznak. Akkor, amikor arról van szó, hogy Jézus kínhalált szenvedett. Zsigerileg ellenkeznek. És ezért távol tartják magukat a keresztnek a nagy titkától. És hát arra hivatkoznak sokan, hogy hát nekem még több időre van szükségem, hogy Jézust megismerjem, hogy önmagamat igazán odaadjam neki. Vannak olyanok, akiknek esetében ez igaz is, de vannak, akik egyszerűen csak nem akartok szembenézni avval a Krisztussal, akit keresztfára szegeztek. És mindazzal, ami ennek a következménye. Akik félig már látnak, de nem is akarnak egészen látni, mert túl drámai a következmény. És azt kell mondanom, hogy amíg így vagyunk, már pedig mindannyian így vagyunk, újra és újra ide kerülünk, meg innen indulunk, nem csak idegenkedünk ettől a Jézustól, hanem valahol a szívünk mélyén gyűlöljük azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, értünk. És sokkal jobban éreznénk magunkat enélkül, és sokkal jobbnak tartanánk a kereszténységet, ha ez nem lenne benne. Mi ennek az oka? Ennek a fajta vakságnak, amikor valaki csak azt mondja, ezt olyan szinten verbalizálja csak, hogy hát igazságtalan ez, igazságtalan, nem tudom. Mi ennek az oka? Mi van a szív mélyén, ami miatt ilyen hevesen tiltakozunk ez ellen? A büszkeségünk az oka. Tudnélik, büszkék vagyunk, és ezért gyűlöljük azt az igazságot, hogy Isten megítéli a bűnt. Ezek az emberek velünk együtt mindig, tegyük hozzá, hamisan és tévesen a szeretet Istene után kiáltanak, ugye? Én a szeretet Istenét akarom. Én nekem a szeretet Istenére van szükségem. Nekem a szeretet Istenéről beszéljenek. Nekem a szeretet Istenét mutassák be. Mit kezdek egy olyan Istennel, aki megítéli a bűnt? Teszi ezt a saját fiában, értünk. Hol van nagyobb szeretet, mint abban, amit tesz? De nem csak az a probléma, hogy Isten nem olyan, amilyennek látni szeretnék, mert igazából azért zavar bennünket, hogy Isten megítéli a bűnt, és ez ennyire radikális Jézusban. Mert a büszkeségünk arról beszél, hogy azt tartjuk elfogadhatatlannak, hogy mi mindannyian annyira elveszettek, annyira menthetetlenek vagyunk az evangélium szerint, hogy mindannyiunk ítélete Istentől, az igazságos Istentől a halál, a kárhozat, az elvettetés, a jelenlétőből való elutasítás. Persze, vágyunk az igazságra, vágyunk a szépségre, vágyunk a gyógyult kapcsolatokra, vágyunk mindarra, amit kaphatunk. De amikor szembe találjuk magunkat azzal, hogy az igazi akadály az, hogy bennünk valami elemi tiltakozás van Isten igazsága ellen, hogy Isten, ha igazságos, megítéli mindazt, ami hamisság, ami gonoszság, ami csalás a mi életünkben, akkor bajba kerülünk. Persze az is benne van ebben, hogy éppen ez az Isten, éppen ezt az ítéletet, éppen a saját fiára helyezi. De kinek kell ez a Jézus, akit Isten elítél, az Atya elítél a kereszten, ha eleve nem hiszem ezt el, hogy Isten ítélő Isten, és hogy én vétkes vagyok, és ez az én helyem. És ezért vak marad az ember arra, hogy felismerje a megveszített messiásban azt, akiben Isten újjáteremti az életünket, és újjáteremti a világot. Másodszor mélységesen értelmetlennek tartjuk ezt. Értelmetlennek tartjuk, hogy megújulás fakad a pusztulásból, hogy élet forrásozik a halálból. Akkor is, hogyha utána, amint Jézus is mondta Péternek és a tanítványoknak, a harmad napon fel fog támadni. Mivel azonban elakadunk a halálához vezető úton, nem juthatunk el a feltámadásának az öröméhez sem. A korabeli zsidó ember számára annyira értelmetlen és lehetetlen volt, hogy a messiás király, az uralkodó szenvedjen, hogy Péter minden erejével tiltakozik. Nem történhet ez meg veled. Amiről beszélsz, értelmetlen. Nem uralkodhatsz, nem hozhatsz életet, igazságot, békességet. Mindazt, amit a proféták mondtak, ezt a csodálatos új világot nem hozhatod, ha meghalsz. És bár Jézus aztán háromszor beszél velük arról, hogy meg fog halni és fel fog támadni, nyíltan, teljesen nyilvánvaló, hogy nem hitték el, nem ment be, nem értették meg, nem tudták elfogadni. Lehet, hogy azt gondolták, hogy ez is csak egy példázat. Vagy úgy viszonyulnak ma is sokan ehhez, hogy ez egy időtlen mítosz. Hát Jézus meghalt, ez valami keresztény mítosz. De nem. Ez a húsvér valóság. Ez az, ami történt. És ugyanakkor persze érthető ez az értetlenség, hiszen tényleg ott van bennünk a kérdés, hogyan győzheti le az igazságtalanság, hogy Jézus elítélik az igazságtalanságot. A kivégzés csúfos és gyalázatos volt, hogyan győzheti meg az élet rúdságait. A halál hogyan győzheti meg a halált. Mindez, hogy a világot ismerjük és tapasztaljuk születésünk óta, ellentmond annak, hogy egy kivégzésből bármi jó és bármi haszon fakadhat. Egészséges és normális ember nem néz bele úgy valaki kínhalálába, hogy ott szörnyűségen, kárörömön, vérszomjon, sopánkodáson, undoron kívül bármi mást várjon. Nem csoda, ha csak félig lát. És a harmadik akadály talán az, hogy természetes és ösztönös félelem van bennünk. Vajon milyen következménnyel jár? Könyvetök Péter helyébe. Elhívta őket Jézus, követik Jézust, és megvallják a legnagyobbat, elmondja a legnagyobbat, te vagy a messiás, olyat mond, amit még nem mondtak. És akkor utána Jézus azt mondja neki, hogy arra hívta el a kezdetekbe, hogy kövessen engem, és azt mondja neki, hogy meg fogok halni. Szenvedni fogok. Ki akar követni egy olyan uralkodót, egy olyan messiást, egy olyan vezetőt, egy olyan Istent, aki a halálon keresztül megy? Ki akar utána menni? Ki akar meghalni? Természetes, ösztönös tiltakozás. Hát ha én most mondtam, hogy te vagy az Úr, és én utánad fogok menni, te meg azt mondod, hogy meg fogsz halni, akkor bocsánat, akkor vagy nem megyek utánad, vagy te nem fogsz meghalni. Mit jelent egy olyan Istent imádni ma, aki a világot megszabadító tettének középpontjában az ő megfeszített fia áll? Milyen következményekkel jár ott és akkor egy olyan messiás követése, akit annak a világnak a hatalmasai, a vezetői kivágnak a népéből? Nyilvánvalóan ezt nem is fogalmazzuk meg, de érzékeljük, bennünk feszül az a gondolat, hogy ez a messiás, ez a Jézus nem pusztán gyógyít, nem pusztán helyreállít, megbocsát, segítséget ad, békét hoz, vezet. Az egész életet, ahogy tegnap is mondtam, felfordítja. Ha Jézus a keresztre szegzett messiás, akkor nem pusztán a vágyainkat teljesíti be, hanem a feje tetejére állítja az életet. Annyira valóságosan feje tetejére állítja az életet, hogy egyetlen szimbólum fejezheti csak ki azt, ami azzal történik, aki Jézust követi. Így mondja Jézus, aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, az megmenti azt. Azt mondja itt Jézus, egyetlen egy kép fejezi ki azt, hogy mit jelent őt követni. Ez pedig a meghalás és a feltámadás képe. Ennek a pecsétje van mindenkin, aki meg van keresztelve. Jézussal együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk. És akkor a kérdés újra nekünk feszül, mindennek a fényében látsz-e valamit? Hogyan ismerjük ezt a Jézust? És ismerjük-e, mint megfeszített Istent? Mi a jelentősége a világos látásnak? Tehát beszéltünk erről, hogy a látás a teljes vakságból csak addig, hogy egyáltalán tudjam, hogy Jézusban van az élet, és hogy ma folytatjuk tovább is, onnan, hogy tudom, hogy Jézusban van az élet, odáig, hogy ő a megfeszített Krisztus. Ez a látás, ez csak Isten szent lelkének a gyógyító érintése folyán jön el az életünkbe. Ezt mi nem tudjuk létrehozni, ezt ő teszi velünk és bennünk. Mégis tehetünk-e valamit? Jézus azt mondja a tanítványainak, ezen a ponton, ha pedig valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. A keresztfelvétel és Jézus követése összekapcsolásának az a jelentősége, hogyha valaki nem ismeri Jézust a kereszten, azt a Jézust, aki megfeszítetett, ha valaki nem ragadta meg, hogy miért kellett neki meghalnia, akkor nem fog tudni mit kezdeni azzal, hogy Jézus követése nem egyenes út a problémamentes élethez. Ha valaki csak annyit lát Jézusból, mint a dereng, mint a járkáló fákat, hogy ő benne ott van az élet, és elkezdi őt követni, és jár a templomba, és imádkozik, és Bibliát olvas, és keresi, és vágyódik utána, és az van benne, hogy Jézusban oldódik meg minden, de nem látja, nem érti, nem járta át az a nagy igazság, hogy ő meghalt és feltámadt, és mi ennek a jelentősége, és a követés jelentősége, hogy vele együtt meghalunk és feltámadunk, az az ember nagyon hamar bajba fog kerülni. Tudnélik, elementáris erővel vágyakozunk Jézusban az igazságosság, a megbékélés, a szépség, az Istennel való kapcsolat után. És amikor elkezdjük Jézust követni, kiderül, hogy hiába követjük őt, nem hiába követjük őt, de annak ellenére, hogy követjük őt, ez a világ még mindig tele van hiányokkal, bűnökkel, fájdalommal és igazságtalansággal. Valamikor meggyógyulunk, és valamikor nem gyógyulunk meg. Valamikor születik megbékélés, és valamikor nem születik megbékélés. Egyre többet látjuk talán Isten dicsőségét és szépségét, de nagyon sokszor látjuk ezért egy csúfságát. Pedig már Jézuséi vagyunk. Hát hogy lehet? Hát nem ezért jöttem hozzá? Hát nem ő az, aki mindenre választ ad, amire csak vágyom és szomjazom? És ezért van az, hogy számosan elindulnak lelkesedve Jézus útján, akik látnak, de még csak félig, és elhidegülnek tőle és a gyülekezetétől, amikor nehézségek jelennek meg az életükben. Mit jelent ebben a helyzetben felvenni a keresztet? Miről beszél Jézus? Mert ez a kulcs. A kereszt, amit a keresztre feszített Jézust követő tanítványnak fel kell vennie, elsősorban mindaz az ellenségesség, megvetés, gyalázat, bizonyos időkben üldözés vagy mártírhalál, ami abból fakad, hogy Isten uralmát követi a tanítvány, és ezzel összeütközik ezzel a világgal, és ebből elutasítás születik. Ha valaki megvallja és következetesen képviseli és megéli Jézusba vetett hitét, biztos, hogy része lesz valamilyen mértékű elutasításban, gúnyban vagy hátratételben. Ez a kereszt elsősorban. De talán ide sorolhatjuk másodszorban mindazt a hiányt, szenvedést, nyomorúságot, ami abból fakad, még ha követjük is Jézust, hogy egy bukott világban élünk. Kapcsolatok megromlanak, betegségek történnek, balesetek történnek. Hogyan lehetséges ez, ha a Messiás király uralkodik? Miért vannak ilyen dolgok ebben a világban? De hogy ne lehetséges, hogy ne lenne lehetséges, ha az a Messiás uralkodik, aki a keresztre megy? Jézus a kereszten annak a jele, hogy ez az egész teremtett világ a hiába valóság alá vettetett, és a feltámadása azt jelenti, hogy elkezdődött minden helyreállítása. A Messiás király győzött, de még idő kérdése, hogy ez az uralom eljöjjön. Mit jelent addig őt követni? Mit jelent felvenni a keresztet? Egészen konkrétan öt dolgot szeretnék mondani. Ha fel akarod venni a keresztet, hogyan tudod megtenni? Kicsit csumázna mindazt, ami eddig elhangzott gyakorlati oldalról. Először is engedjed, hogy a szíved, a lelked, az értelmed a megfeszített Jézusra koncentráljon. Ne fordítsd el tőle a fejed. Ne zárd be a szívedet háborogva, hogy ez nem igazságos, meg ezt nem kértem. Ha nem érted, ismerd el, hogy nem érted. Ha nem tudod elfogadni ezt a Jézust, ismerd el, hogy nem tudod elfogadni. De újból és újból térj vissza hozzá, térj vissza imádságban, bibliaolvasásban, az úrvacsora gyakorlásában, a lényegre. Mi azt imádjuk, aki meghalt és feltámadt. Ne akart kikerülni a megfeszített Krisztust. Térj vissza hozzá először. A második lépés ezzel együtt, hogy ismerd el a vétkeidet, a hiányaidat, a küzdelmeidet, a beteljesületlen dolgokat ebben az életben, az álmokat, amelyek nem váltak valóra, mert ezek valóságosak, és ezek léteznek. Ne magyarázd meg, ne mentegessed magadat, ne hárítsd el ezeket. Isten előtt ismerd el mindez, hiány, fájdalom, küzdelem, bűn, nyomorúság az életemben. Nézz szembe vele, engedd. Még ha súlyos is, hajlamosak vagyunk hárítani, elmenekülni, beletesszük magunkat mindenbe, csak ne kelljen kimondani, ne kelljen szembenézni, ne kelljen elismerni, mert túl fájdalmas, mert túl nehéz, mert ki tudja, mi történik, ha mindezzel szembenézünk. Nézz vele szembe. Szembenéztél, és szembenézel folyamatosan, és keresed, hogy ki ez a Jézus? Milyen ez a Jézus, aki meghalt a kereszten? Másodszor ezzel együtt szembenézel azzal, hogy hol vannak az életednek az elveszettségei, a hiányai, mindaz, ami ebből akár a saját felelősséged vétked, akár csak a bűnös világból fakad. Harmadszor, kösd össze ezt a kettőt magadban és imádságban. Kösd össze a megfeszített Jézust mindazzal, ami az életedben van. Úgy is mondhatjuk, hozd magadat mindezzel együtt a megfeszített Krisztus jelenlétébe. Nagyon sokszor mit csinálunk? A sötétségeinket elnyomjuk, aztán megyünk Jézushoz úgy, ahogy tudunk. A valóságos magaddal menj Jézushoz. Az, aki igazán vagy, aki legmélyen vagy, aki a legnagyobb elveszettségedben, a legsötétebb gondolataidban vagy, azt hozd a megfeszített Krisztushoz. Ez a harmadik dolog. Kösd össze a kettőt. Egyik oldalon megfeszített Jézus, a másik oldalon a téged körülvevő értetlenség, a küszködéseid, a beteljesületlenségeid. Mely egyszer, amikor ezt összekötöd, akkor nem más teszel, mint felveszed a keresztet. Vedd fel, öleld magadhoz Jézust és a nyomorúságot együtt. Öleld magadhoz. Ez a valóság. Ez a valóság, hogy ilyen vagyok. Ez a valóság, hogy te meghaltál értem, és hordozod ezt az egész virágot. És én ezt a kettőt együtt magamhoz ölelem. Felveszem a keresztet. Mivel látod és szereted Jézust, reménységgel veheted fel mindazt, ami jelen van az életedben. És ha ez történik, folyamatosan történik az életünkben, akkor elkezd megtörténni a csoda. Aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, és aki elveszíti az ő életét, én értem, és az evangéliumért, az megtartja. Örök életre megnyeri azt. Mi a csoda? Hogy ahogy felveszed Jézussal a keresztet, a terhet, az sokkal könnyebb lesz, mint ahogy akkor élted meg, amikor el akartad utasítani, vagy le akartad tagadni. Nagy titok. Ahogy elismered, ahogy összekötöd, ahogy felveszed, sokkal könnyebb lesz, mint mielőtt ezt megtetted volna. Mert ebben a helyzetben egy olyan mély közösségbe kerülsz a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztussal, amit sohasem éltél át addig, amíg a dolgok rendben mentek. Az igazi nagy meglátások, az igazi nagy formálódások, az igazi nagy megnemesülések, azok az igazi nagy mélységekben születnek, amikor ott megtaláljuk abban a megfeszített Jézust. Akkor elkezd kibomlani ez a nagy paradoxon, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. De aki elveszti az életét, az megmenti azt. Akkor azt fogod megélni, hogy lehet, hogy még mindig nem érted. Mert igazából mikor, vagy ki tudja megérteni azt, hogy a megfeszített Isten értünk hal meg. Lehet, hogy nem érted, de már látod. És hogyha akkor megkérdezik tőled, akár Jézus, látsz-e valamit, akkor azt mondod, hogy nem tudom, hogy hogyan lehetséges, nem tudom, hogy hogyan adjak eléggé hálát érte, és nem tudom magamban tartani az igazi örömet, mert már el tudom mondani, igen, látlak. Amen. Énekeljük a 296. énekünket. Helyünkön maradva imádkozzunk. Ajándékozz meg bennünket, Urunk, a Te szent lelkedtől való világossággal és látással, hogy az Úr Jézus Krisztus felragyogjon szívünkben most, és rombold le mindazokat az akadályokat, amelyek a Te ismereted ellen emeltettek a mi szívünkben, a mi lényünkben, mint azok a mélyen berögzött gondolatok, amelyek most megszólalnak és tiltakoznak, mint azok a szívünk mélyére elrejtett fájdalmak, csalódások, amelyek nem akarják most, hogy igazat adjunk te neked. Sok-sok minden a múltunkban, olyan dolgok, amiket elkövettünk, és azt hittük, hogy soha többet nem kell szembenéznünk ezekkel, és kikívánkoznak most a megfeszített Jézus jelenlétébe, hogy ott bocsánatot, feloldozást és szabadulást kapjunk, de rettegünk tőle, hogy mi lesz, ha világosságra jő. Mindaz, ami tudjuk, hogy indít minket arra, hogy valakivel rendezzük a kapcsolatunkat, bocsánatot kell kérnünk, ha igent mondunk te rád, meg kell vallanunk valamit, ha igent mondunk te neked. Annyi erődítmény, annyi bástya, annyi hatalmasság bennünk, amelyek mind tiltakoznak a te ismereted ellen. És most mégis arra kérünk téged, hogy szent lelkeddel győzz meg, szállj le ránk, és egyértelműen bátoríts fel. Igen, ez nem más, mint az életünk elvesztése, ez túl nagy ár. És mégis, amikor elveszítjük, akkor megnyerjük. Mert nincsen más út az életre, mint ami önmagunk elvesztésén keresztül megy. Könyörülj hát rajtunk, vonzál magadhoz, nagy-nagy szeretetedből és kegyelmedből. Tisztítsd meg az életünket, és imádkozunk azért, hogy hordozza terheinket, amiket fel kell vennünk napról napra. Hadd tudjuk azt most már te veled tenni, Úr Jézus. Vannak közöttünk, akiknek épp azt jelenti a mai este, hogy amit eddig ők hordoztak, azt odaadják most te neked, és veled együtt hordozzák. Akik terheket hordoztak, és csak panaszkodtak róla, de olyan jól érezték magukat, hogy panaszkodhatnak, hogy mennyi terhet hordoznak mostantól, ha neked adják, nem panaszkodhatnak már. De add, hogy ne panasszal akarjuk mások együttérzését és szeretetét megnyerni, hanem a te szeretetedből tudjunk végre szabadon élni. Kérünk, Urunk, így áld meg bennünket, áld meg ezt az estét, a gondolatainkat, családunkat, munkánkat, gyülekezetünket. Köszönjük, hogy mindezeket a te kezedbe helyezhetjük. Az Úr Jézus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket.
225-ös keresünk meg. Befejező énekül 225, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Utána pedig mindenkit szeretettel várunk további beszélgetési lehetőségre a gyülekezeti terembe. Jöjjünk és éljünk ezzel a lehetőséggel.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselő.